Nagyjából egy évvel ezelőtt született meg egy nagyon fontos gabona megállapodás Oroszország és Ukrajna között, Törökország és az ENSZ közvetítésével, és ennek köszönhetően az elmúlt egy évben kihajózhattak orosz blokkád alatt lévő kikötőkből ukrán terményeket, gabonát, kukoricát szállító hajók, és többször is meghosszabbították már ezen egyéves periódus alatt ezt a megállapodást, a legújabb meghosszabbításnak pedig most lenne itt a határideje, nagyon az utolsó pillanatokban vagyunk, úgy tűnik, július 17-én járt le a gabona megállapodás. Itt van velünk a telefonvonalban Csicsman László, a Széchenyi István Egyetem közel-kelet szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát mindenképpen ki fogjuk várni a mai napot, hogy hoz-e még valami fordulatot az ügyben a tárgyalás, ami a felek között van. Egyébként olyan intenzívek a tárgyalások, hogy itt még ma éjfélig akár meg is születhet a megállapodás, vagy úgy tűnik a felek mozgásából, hogy itt valami hosszabb távú átmeneti időszakra kell berendezkedni, amikor nincs érvényben megállapodás, gabona megállapodás.
Hát nagyon intenzív tárgyalásokat nem látunk, sokkal inkább üzengetéseket, és elsősorban orosz részről komoly feltételeket kívánnak szabni a meghosszabbítás irányába, és ezek elsősorban a nyugati országokkal kapcsolatosak. Hát Oroszország azt mondja, hogy nem teljesültek ennek a megállapodásnak a feltételei, amennyiben hát Oroszország szeretné például a saját műtrágya exportját megvalósítani a nyugati országok irányába, és többek között elérni, hogy az egyik orosz bank visszatérhessen a SWIFT a bankrendszerbe, amely az átutalásokat engedélyezi. Ezeket a feltételeket szabja Oroszország, és egyébként kritizálja Ukrajnát, hogy miért nem állított több gabonát a fejlődő országokban az elmúlt évtizedben. Elnézve ezeket a feltételeket, ezek aligha fognak teljesülni a mai napon, hiszen nyilvánvalóan a nyugati világ nem fog orosz bankot a SWIFT rendszerbe visszaengedni. Ha Oroszország tartja magát ezekhez a feltételekhez, akkor viszont nem fog létrejönni ez a gabona megállapodásnak a meghosszabbítása, meglátásom szerint.
Annak viszont tényleg beláthatatlan következményei vannak. Most azt ne vizsgálgassuk, hogy tényleg az ukrán gabonát szállító hajóknak hány százaléka érte el Afrikát, de hogyha már ezeknek a 20%-a elérte Afrikát, az nagy mértékben tud enyhíteni az ottani élelmezési gondokon. Ön szerint milyen negatív következményei lennének, hogyha itt akár hónapokig, vagy akár hetekig nem hajózhatnának ki ezek az ukrán szállítmányok?
Hát nyilván egyrészt Ukrajnának is egy komoly teher lenne gazdaságilag. Másrészt egyébként a 30 millió tonna gabonából 27% ment a fejlődő országokba, és ezt egyébként nem csak Ukrajna értékesítése, hanem az ENSZ-nek azért is van ebben fontos szerepe, mert a humanitárius segélyszállítmányokat, amit gabonában teljesít afrikai országok felé, azt Ukrajnából vásárolta fel ehhez a gabonát, tehát a hajók egy része kvázi az ENSZ segélyszállítmányait teljesítették, és hát gondolok Egyiptom, Kenya, Szudán például azok az országok, ahova ukrán gabona is nagy mennyiségben jutott. Azt lehet mondani, hogy ez jelentősen rontani fogja az ottani életfeltételeket, kenyér árának az emelkedéséhez, tehát az alapvető élelmiszerek árának az emelkedéséhez, nagy isten hiányhoz vezethet átmenetileg, tehát biztosan nagyon rossz globális következményei lesznek ennek, ezért is egyébként elég nagy a nyomás Oroszországra, az ENSZ részéről is többek között, és hát nem utolsó sorban Törökország is egy nagy haszonélvezője ennek a gabonaszállítmánynak. Tegnap az utolsó hajó, amelyik kihajózott a Odessa kikötőjéből, az Isztambulba tartott. Tehát Törökországnak gazdaságilag is és politikailag is érdeke, hogy tető alá hozzon egy. Hát törökök 90 napos hosszabbítást szeretnének elérni, mert korábban mindig csak 60 napig hosszabbították meg az egyezményt.
Na, gyakorlatilag nagyon úgy tűnik, hogy mindenkinek érdeke lenne a megállapodás meghosszabbítása, Oroszország viszont most úgy tűnik, hogy befekszik a megállapodás elé, és vannak feltételek akkor, amiket ön említett, viszont az ön szavaiból is azt veszem ki, hogy egyértelműen az orosz bank visszaengedése a SWIFT fizetési rendszerbe az a pont, ahol tényleg nem igazán tud engedni a nyugati világ. A műtrágyát érintő kritikák esetében valamilyen kompromisszumos megoldás azért előfordulhat, itt a nyugat jobban engedhet?
Hát ugye a műtrágya exportra elméletileg nincs szankció, viszont gyakorlatilag nagyon nehezen jutnak el ezek a hajók a fejlett világba az érthető politikai okok miatt, és hát töménytelen mennyiségű műtrágya exportálása vár Oroszországból, tehát nyilván itt van egy ilyen gazdasági érdek is, hogy a megrakott hajókat jó lenne értékesíteni az azokon található műtrágyát, és alapvetően ez az orosz érdek állhat emögött, hogy ennek a gyorsítása, megvalósítása mindenképpen Oroszországot segíteni. Én azt gondolom, hogy ez a SWIFT rendszer teljes egészében kizárt, hogy itt visszakerüljön oroszban most ebbe a rendszerbe. Tényleg az a kérdés, hogy az a nyomás, amit Oroszországra mondjuk például az ENSZ gyakorol, vagy esetleg más országok is, ezek érdemileg valamilyen kompromisszumot el lehet ebben érni. Ez az elkövetkezendő órákban, napokban ki fog derülni.
Mennyire lehet az célja Oroszországnak, hogy átkeretezze ezt az egész gabona megállapodás körüli narratívát, diskurzust, és kicsit úgy állítsa be, mint hogy a nyugat miatt nem kerül ez meg hosszabbításra, és lehet-e sikeres ez a fajta orosz akció azért, amit én sejtek a háttérben?
Így van, ez egy nagyon jó felvetés, hát abszolút egy saját narratívát próbál megfogalmazni a megállapodás meghosszabbításának a kútbeesésével kapcsolatban, és Ukrajnát is, tehát nem csak a nyugati világot, hanem kvázi Ukrajnát is felelőssé teszi, hogy hát itt alapvetően az ukrán gabonaszállítmányoknak körülbelül a fele egyébként fejlett országokba irányult, és csak, ahogy említettem, szűk része a fejlődő országokba, illetve a közeli országokba, tehát Törökország, Egyiptom és néhány ország a negyedét, és a többi afrikai ország a másik negyedét vásárolja fel ennek a gabonaszállítmánynak. Tehát Ukrajna is a nyugati világ tehető ugye orosz részről felelőssé, és a szankciók, amely ellen Oroszország minden úton megpróbál tiltakozni, és hát nyilván kevés olyan diplomáciai fegyver van jelenleg Oroszország kezében, amit mondjuk fel tud használni ilyen célra, de abban a egyezmény gyakorlatilag az egyik ilyen lehetőség.
Beszéltünk a fejlődő országokban előálló problémákról, amiket egy megállapodás hiánya okozhat, de összességében átszűrődhet-e a fejlett gazdaságokba is a megállapodás hiányának negatív hatása, tehát azáltal, hogy felveri a világpiaci terményárakat, azok megjelenhetnek-e negatív hatásként a nyugati piacokon is, akár Magyarországon is?
Hát természetesen, tehát hogy ennek áremelkedés, kínálatnak a csökkenése a következménye, és hát egy tovább gyűrűző gazdasági hatás, arról nem beszélve, hogy Ukrajna nem fogja tudni akkor értékesíteni a gabonát, tehát ez is egy jelentős következmény az ottani életkörülményekre. Tehát azt gondolom, hogy ennek tényleg globális hatása lesz a fejlett országoktól a fejlődő országokig. Jól lehet, láttuk ezt már ugye egy évvel ezelőtt, amikor kirobbant a háború, akkor ugye volt egy fél esztendő, amikor ez a gabona megállapodás nem működött, és hirtelen leállt az export. Most azért azt látjuk, hogy számos fejlődő ország is elkezdte diverzifikálni egyébként a forrásait, de ezzel egyidejűleg azért azt kell látni, hogy mivel Oroszország és Ukrajna adja a világ gabonakereskedelmének jelentős hányadát, hát nem olyan egyszerű mondjuk más importforrásokat találni. Emlékszünk, amikor tavaly, amikor kirobbant a háború, hogy úgy volt, hogy esetleg India ellátja a világot majd gabonával, de ugye az éppen rossz monszun miatt ez nem igazán valósult meg, nagyobb szállítási költségekkel kell számolni, tehát sok tényezője van ennek, és nem lehet egyik napra a másikra új forrásokat találni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Csicsman Lászlót hallották, a Széchenyi István Egyetem közel-kelet szakértőjét az elmúlt percekben. Viszont hallásra.
Köszönöm.
Hamarosan egy kis érdekességgel megyünk tovább, 8:30 pedig a friss gazdasági hírekkel jelentkezünk.
Reggeli Monitor.
Teljesen új aligátor fajt fedezett fel egy magyar tudós és kutató csapata. A különös hüllő maradványait még 2005-ben fedezték fel Tájföldön. Azóta azonban senki sem tudta azonosítani azokat. Dr. Rabi Márton és kutatótársai tehát egy 18 éves rejtét oldottak meg azzal, hogy bebizonyították, egy teljesen új, korábban nem látott aligátor faj maradványairól van szó. A kutatók 4 kihalt és 7 élő aligátorféle koponyájával hasonlították össze a szóban forgó vázat. A vizsgálatokból kiderült, hogy a rejtélyes állatot rengeteg minden különbözteti meg a jelenleg ismert példányoktól. Rövid orr, széles fej és magas homlok jellemzi. A sok jellegzetesség miatt a kutatók arra jutottak, hogy az állat külön fajba tartozott. Ezt a fajt Alligator monensisnek keresztelték el. Azt, hogy az aligátor mikor élhetett, a kutatók nem tudták pontosan meghatározni. Az azonban egészen biztos, hogy a faj néhány ezer éve halhatott ki.
Ez a Reggeli Monitor.